Rádióegyetem. Lukács Béla, az emberré válás kopernikuszi fordulata. A felvétel 1988. január 19-én készült.
Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! 6 óra 10 perc révén én megnyitom most saját magamat. Mert Gellért András majd valamikor jön, hát mindenféle ügyeket intéz. Én is meg tudom magam nyitni, úgyhogy meg vagyok nyitva. Csütörtökön voltam a Nemzeti Múzeumba kiállítást nézni, és megnéztem a... Hát volt ott egy terem, azt hiszem vasárnap zárt be, úgyhogy senki nem menjen oda, már érte, az ősemberekről. A Magyarországon talált ősemberekről. Az ember származásával kapcsolatban most az elmúlt néhány évben, hát nem merem biztosan mondani, hogy történt valami hasonló, de úgy tűnik, mintha történt volna valamilyen kopernikuszi fordulat. Ami nem azt jelenti, hogy mindent rosszul tudtunk, csak valamire egy kicsit más szögből kell ránézni, és nagyon, nagyon izgalmas. És akkor most mondom. De hát kezdjük valamikor az elejéről, olyan koránról, amikor még nem is beszéltek az élőlények egymástól való leszármazásáról. Hát kezdjük Linnével. Linné az elsősorban növénytant művelt, de ő alkotta a tudományos nevezékrendszert a biológia. Tehát azelőtt ugye egy csomó növénynek, meg állatnak megvolt a hagyományos neve. Először is volt neki egy görög neve, amit valamikor a görögök még a tudomány előtti időszakukban adtak neki. Aztán volt egy latin neve, ugyanígy. Aztán volt egy népi neve. Hát, tudjuk, hogy vannak ilyen növények, hogy kutyamengek élnek. Azt én ugyan nem tudom, hogy melyik, de van egy ilyen. Most, hogy megfogható dolgokról beszéljek, vegyünk állatokat. Van olyan, hogy kutya, róka, farkas és sakál. Ez 4 állat. Ezekre vannak valami nevek. Az első, a kutya és a róka, most a magyar neveket mondom, az rendes, eredeti magyar név. A farkassal már van egy kis baj. Ez ugyanis biztosan nem az állat eredeti neve volt. Mert ez azt jelenti, hogy farkas állat. Na most ugye nagyon sok állatnak van farka, úgyhogy nem tűnik valószínűnek, hogy a farkast eredetileg a farkáról nevezték volna el. Ha már valamit, akkor inkább a rókát. Ugye? Vannak olyan bojt van rajta, vagy micsoda. Szóval az látványos. A farkasnál azt mondják, hogy az valószínűleg a honfoglaló magyarság valamelyik törzsének valami jeles szent állata volt. És ezért, hát köznapi célokra nem igen használták a nevét, mert akkor mit tudom én, megharagszik a szelleme, vagy... Jobb tisztelettel beszélni róla, és azért csak úgy körülírták, hogy a farkas áll. Így van ez a medvével is, csak a medve az aztán annyira szent állat volt, hogy annak még a magyar körülírását sem ismerjük, ugyanis ami szót használunk rá, az a szláv nyelvekből átvett körülírás, mert a medve egy azt jelenti, hogy mézevő állat. Tehát biztos, ami biztos, ott még a magyar nyelvű hasonlatot is elhagyták egy időn. Na most a farkas nagyon könnyen lehet, hogy szent állata volt valamelyik honfoglaló törzsnek, ugyanis mindenféle türk törzseknek szent állata. Hát bár évvel ezelőtt sokat lehetett hallani a szürke farkasok nevű török terrorszervezetről. Az a szürke farkas, az a török mitológiában egy olyan szent állat volt, ki a török, vagy türk törzseket felszabadította az avarok elnyomása alatt. Na most az történelmi tény, hogy a türkök valamikor 550-valahányban az Altájban föllázadtak az avarok ellen, megverték őket, és azért jöttek be az avarok ide a Kárpát-medencébe 568-ban, menekült. Na most a mitológia azt mondta, hogy ezt a fölkelést pedig egy szürke farkas vezette. Na most itt aztán lehet találgatni, hogy az tulajdonképpen a fölkelést vezető nemzetség tisztelt totem állata volt, vagy eféle, de szóval a farkas az valamilyen jeles állat volt. Na jó, de hát akkor a farkas megvan, a sakál, hát arról mindenki látja, hogy ez nem magyar szó. A jó ég tudja, valószínűleg valami indiai nyelvből származhat, egész Európában különböző hangtani változatokkal ezt a szót használják. Tehát van négy állat. Ez a négy állat borzasztó módon hasonlít egymáshoz, hát ezt látjuk. Viszont van rájuk négy szó, ami szavaknak egymáshoz az ég egyadt a világon semmi köze. Az egyik szó nem hasonlít a másikhoz. Most Linné azt mondta, ez így nincs jól, mert akkor, hogy mondjam csak, nem lehet rendszerezni a tudást. Ha valaki tud 150 állatot, akkor 150 nevet magol be. Ha tud 500-at, akkor 500 nevet magol be. Ha tud 2000-et, 2000 nevet magol be, és a nevek nem mutatják, hogy ez miféle állat. És ugyanez van a növényekkel. Nosza, csináljunk rendben. Bevezette az úgynevezett kettős nevezéktant, ami a következő. A kutyát úgy hívta, hogy Canis Canis. A farkast az úgy hívta, hogy Canis Lupus. És így tovább. Miért? Hát azért először is, mert a kutya az latinul Canis. Na jó, akkor most mit nyertünk ezzel? Lehet használni a latin neveket. Igen ám, a farkas meg Lupus. Na most a Linné azt mutatta ezzel. A kutya és a farkas két különböző faj, de valahogy közel rokonok. Tehát azonos nemzetségbe soruljuk őket. A nemzetséget úgy hívjuk, hogy Canis, a kutyáról. Azon belül a kutyát úgy hívjuk, hogy Canis Canis, a farkast úgy hívjuk, hogy Canis Lupus. És akkor már minden rendben van, mert az ember az egyik névről látja, hogy körülbelül hova tartozik, és utána a másik névről azonosítja. Mostan a farkas és a róka között is van hasonlóság, de nem ekkora. Azért ezek két különböző nemzetségbe tartoznak, de hát ahogy így megy fölfelé egyre magasabb egységekbe, valami családba vagy miben még egybe tartoznak bele. Azt már a név nem mutatja. Na kérem. Hát ez egy nagyon jó szisztéma. Előre bocsájtom, hogy most már olyan, hogy Canis Canis nincs, csak Canis Lupus. 10 vagy 20 évvel ezelőtt eltörölték a Canis Canis-t valami nemzetközi konferencián. Tudnélik, a kutya és a farkas nem tartozik két különböző fajba. Amit abból lehet látni, hogy keresztezhetők, és minden további nélkül az utód is termékeny, tehát összekeverednek a jelek. Ezért most már csak Canis Lupus van, na most meg lehetne kérdezni, hogy miért nem a farkast hívják akkor Canis Canisnak. Hát azért, mert a farkas az eredeti vad alak. Abból szelidítették a kutyát. Tehát a kutya a változat, és a farkas az eredeti. Na jó. Már most Linné beosztotta az embert is a nevezékbe. Hát az lett a homo sapiens, a bölcsember. A homo az a nemzetségnél, az ugye latinul jelenti azt, hogy ember, és hát akkor kellett neki adni valami fajnevet is, és azt mondta, hogy bölcs. Hát mert ő volt képes beosztani a farkast, és nem a farkas. Na jó. Kérlek. Azonban Linnénél van egy másik homo. A homo troglodytes, a barlang lapú ember, amelyik a csimpánz. A csimpánz nem lakik barlangokban. Hát jó, csak a Linné nem tudta, a Linné Svédországban lakott, és különböző ilyen másod meg harmad kézből való leírásai voltak arról, hogy valóban Afrikában van egy ilyen lény. Úgy gondolt, hogy barlanglakó, különben is a görög klasszikusoknál szó van mindenféle afrikai népről, akik barlangokban laknak. Tehát ő az ember nemzetségébe két fajt sorolt, az egyik az ember, a másik az a csimpánz. Mi következik ebből? Következik ebből az, hogy Linné híve volt az ember fokozatos leszármazásának darwini értelemben. Nem. Linné beosztotta az embert az állatvilágba, minden további következtetés nélkül, ugyanis ő hitt abba, hogy pontosan annyi faj van, amennyit eredetileg teremtettek. Az Úristen teremtett Homo sapiens, meg teremtett Homo troglodytest, és kész. Mert úgy akarta, mert a gondviselés útjai kiszámítottak vele. Na már most, aztán jött Darwin. Aztán jöttek Darwin követői, és azok megpróbálták, ugye az világos volt, hogyha az ember valamilyen állatoktól leszármazott, akkor azok majomféle állatok. És az is világos volt, hogy az emberhez a mai élő állatok közül a nagy emberszabású majmok vannak legközelebb. Ezt azelőtt is tudták, ezt nem a Darwin találta ki. Hát anatómusok voltak. Csak Darwin volt az, aki azt mondta, hogy na és ez a hasonlóság, ez nem az isteni terv következménye, hanem azért van, mert a nagy emberszabású majmoknak és az embernek viszonylag nem nagyon régen volt közös őse. És hát a kifejlődés során valamennyire megváltozott az ember is, valamennyire megváltoztak a majmok is, de minél közelebbi a rokonság, annál kevésbé tudtak eltérőleg meg. Na most a kérdés az, hogy hányféle nagy emberszabású majom van, ami a mi legközelebbi rokonunk, már az élők közül. Hát ezt a Darwin idején még nem tudták pontosan. A csimpánzról tudtak. Az orángutánról is tudtak, és a gibbonról is tudtak. A gibbont egyébként most már nem sorolják ezek között. De a gibbon annak idején nagyon népszerű volt, mert ugyan kicsi majom, de nagyon fölegyenesedve járt. Szóval sokkal kisebb, mint az orángután, de nagyon fölegyenesedve járt. Azt most már tudjuk, hogy miért. A fákon való életmód miatt olyan irtózatosan hosszú a karja, hogy ha egyenesen tartja magát, akkor is leér a karja a föld. Hát akkor miért ne járjon egyenesen? A csimpánznál meg a gorillánál ez nincs így. Láthattuk, ha máshol nem filmeken, azok ilyen ferde háttal állnak, tehát négy kézláb állnak. Nem mondhatom, hogy négy lábon, mert inkább azt kellene mondani, hogy négy kézen. Mert ugye fogni tudnak. Vele? Négy kézláb állnak, de és rövid a lábuk, és hosszú a karjuk, de se nem úgy járnak, hogy kiegyenesednének, se nem úgy járnak, mint mondjuk egy kutya. Tehát nem az a... Nézzünk meg egy macskát, amikor jár. Ne is kutyát, nézzünk meg egy macskát. Az a könnyedség teteje. Az vonul. Minden erőfeszítés nélkül. Na most nézzünk meg egy gorillát, amint így megy. Hát megy. Nagyon kitűnően tud menni, gyorsan is tud menni. Valahogy az embernek az az érzése, hogy ez nem a négylábú állatok természetes járási mód. Hát a csimpánz is valószínűleg ügyesebb fönn a fák között, mint lent a földön. A himgorilla az ugyan nem nagyon mászkál fára, mert letörne alatta a fal, a nőstény megy föl. Iszonyatosan nagy a súlykülönbség. No. Tehát a csimpánzról tudtak a múlt század közepén, az orángutánról tudtak, a gibbonról tudtak. Valamit a gorilláról is tudtak, már csak azért is, mert a gorilla az szerepel a régi római klasszikusokban. Oda meg úgy került, hogy állítólag Kartágóban volt egy templom, abban volt valami bronztábla, arra pedig föl volt vésve a Hannó nevű főniciai hajósnak az úti beszámolója, aki valahova a mostani Kamerunig ért el, és akkor ottan nagy szőrös emberek támadták meg a hajót, vagy a partra szálló matrózokat, vagy kiket, azok közül egyet vagy kettőt agyonütöttek a matrózok, a bőrét lenyúzták, és hazavitték Kartágóba. Tehát a régi rómaiaknál előfordult az a szó, hogy gorilla, és aki a régi rómaiakat ismerte, az tudta, hogy legalábbis a legendák szerint Afrikában ilyen állatok vannak. De a gorilla létét mondjuk ilyen állattani társaságokat kielégítő hivatalos módon az 1900-as évek elején bizonyították. Amikor vadász expedícióknak sikerült oda bejutni Afrikában, ahol gorillák élnek, és nem csak történeteket hozni arról, hogy a négerek azt mondják, hogy nagyszőrös emberek szalongálnak ottan, hanem hát gorilla tetemeket, akkor ottan volt bőr, meg csontváz, a csontvázat anatómiailag fel lehetett dolgozni. No. Ezzel azt akarom mondani, hogy a múlt század második felében egy csomó ember rávetette magát, és nagy emberszabású majmokat keresett. Oké, sikerült is. Ezek két helyen élnek a világon. Az egyik Afrikának a középső része, a másik pedig Ázsiának a déli része, leginkább a szigetek. Tehát Indonézia és egyféle. Mind a kettő trópus, de egymástól jó messze vannak. Na, ez nem nagyon zavart ám senki. Mert azt mondták, hogy igen, de hát tudjuk, hogy a kontinensek vándorolnak, meg a tengerek a régi időkben máshogy néztek ki. Föltehetően valami kapcsolat volt Kelet-Afrika és Dél-Ázsia között, és akkor átvándorolt az emberszabású majom az egyik irányból a másikba, és hát azért vannak most két helyen. Amerikában nincs. Amerikában vannak majmok, de emberszabású majmok nincsenek. Ausztráliában semmilyen majmok sincsenek. Európában a gibraltári sziklákon élnek majmok, amiket időnként a brit gyarmatiki minisztérium ottan támogat, és néha át is települt Marokkóból. Mert van egy jóslat, ami szerint a sziklát, ugye Gibraltárt addig nem lehet bevenni, amíg majmok vannak rajta. Tehát például a második világháború kritikus pillanataiban szereztek be majmokat Marokkóban, és vitték át Gibraltárba. Hát sose lehet tudni. Hát, ha segít valamit. Európában máshol jelenleg nem élnek majmok. De a régészek találtak majomleleteket, emberszabású majomleleteket is, mondjuk 10 millió évvel ezelőtti rétegekben. Nagyon egyszerű volt a magyarázat, akkor melegebb volt a föld éghajlat. Azt mutatják a növények is. A majmok a meleget szeretik, hát amíg Európában is meleg volt, addig itt is voltak majmok, most már nem sem. No. Mostán ezen az alapon az ember kifejlődésére két terület jött komolyan szóba. Az egyik valahol Közép-Afrika, a másik pedig Dél-Ázsia. Mind a kettőnek megvoltak a maga támogatója, dél-ázsiainak például az, amikor Dubois 1894-ben megtalálta, azt hiszem 1894-ben volt, a jávai úgynevezett majomembert. Már a koponyáját meg a sipsot. Hát, ott a közelben orángutánok is vannak, tehát van benszülött nagy emberszabású majom, és ott van az ősember is, hát csodálatos. Na jó, most ahova ki akarok lukadni, az a következő. Darwinéknak az volt a meggyőződésük, hogy az emberszabású majmok és az ember között egyes anatómiai vonások is, és az értelmi képességek is nagyjából folytonosak. Darwintól lehet idézni ilyen mondatokat, hogy tessék megnézni, nem tudom én, a cicomászkodási hajlamot, vagy a tűzgyújtás képességét, és így tovább, akkor a csúcs tetején van a művelt európai ember, ő nyilván az angolokra gondolt, és a franciákat egy kicsit lejjebb tette már. Aztán ugye jönnek az afrikai benszülöttek, aztán jönnek az ausztráliai benszülöttek, meg a veddák, akik már nem tudom én fogni is tudnak a lábujjukkal, meg ez meg az, utána pedig jön a csimpánz. ilyeneket a századfordulóig rogyásig lehet idézni az irodalomból. Tehát Darwinék a pillanatnyi lelkesedésükben nagyon kicsire vették a különbséget mondjuk értelmi képességben az ember és az emberszabású majmok között. Saját maga is egy csimpánz között aránylag nagyra vette, habár egy csomó olyan szöveget lehet tőle idézni, hogy egy csimpánz mennyi minden emberi tulajdonságot mutat fel. Tehát például rá lehet szoktatni a dohányzásra, meg a szeszes ital fogyasztására, és ha aztán más napossága van, akkor vizet iszik rá. Vagy mondjuk ugyanúgy nevet, mondta ő. De úgy gondolták, hogy ezt a közt, ezt úgy nagyjából kitölti a kevésbé fejlett emberek, és hát még mindig marad valamekkora nem nagyon nagy hasadék, ott vannak a kivaló típusok. Na most ennek egy oka az is volt, tehát természetesen Darwinék nagyon lelkesek voltak a saját felfedezésükkel kapcsolatban. Ha valaki kimutatja, hogy tényleges rokonság, leszármazási rokonság van az ember és a csimpánz között, akkor ő nagyon lelkes, hogy a csimpánz közel hozza az emberhez. De nem ez volt az egyetlen ok. Volt egy másik ok is, nevezetesen, hogy úgy gondolták, hogy a közös ős nem élhetett nagyon régen. Miért gondolták? Mert úgy gondolták, hogy az egész föld nem nagyon régen. A múlt század vége felé két különböző időpont létezett a naprendszer korára. Az egyik a napkora, a másik a földkora. Mind a kettőre tökéletesen helyes, elméleti alapokon nyugvó és megbízható nevezetés volt. A napkorát nagyon egyszerű megbecsülni. A nap föltehetően összehúzódásban felszabaduló gravitációs energiából fedezi a sugárzását. Hát miből más? Ugye tudjuk, hogy nem egy kőszéndarab, ami égne, már csak azért is, mert a légüres térben nincs égés. Tessék belehelyezkedni a múlt század végén gondolkodásra. Azt pedig Helmholtz kiszámította, hogy ha a nap egy a mostaninál sokkal nagyobb, mondjuk végtelen nagy mérettől, összehúzódna a mostani méretére, mennyi energia szabadulna föl? Ez az energia a nap jelenlegi sugárzó teljesítményét 30 millió évre fedezi. Tehát a nap körülbelül 30 millió éves. Hát nem biztos, hogy mindig egyenlő erővel sugárzott voltak jégkorszakok. Hát lehet, hogy 20 millió, lehet, hogy 40 millió éves, de nagyjából egy. Jó. Na most nézzük meg a Földet. A Föld korát a Lord Kelvin becsülte meg. Nem egy unatkozó lord volt, hanem egy nagyon jó fizikus, csak örökölte a lordságot, amikor már fizikus volt. Ő a következőt mondta. A Föld föltehetően olvadt állapotban jött létre, és aztán ki. Vegyünk egy akkora nagy, mondjuk fém vagy kő olvadékot, mint amekkora a Föld. Mondjuk azt mondjuk, a Föld nagyobbik része vasból van, mert a belseje vasból van. Vegyünk olvadt vasat földtömeggel, tegyük le a világéhez. Ez sugároz. Sugárzással veszíti el a hőt a felületről, a belsejéből pedig a felületére a hővezetéssel megy. Ez mind kiszámítható. Hát tudjuk a vasnak meg a közetanyagoknak a hővezetési tényezőjét, tudjuk a fajhőjét, tudjuk a Föld tömegét, mindent tudunk. Mennyi idő alatt hűl ki egy földnagyságú olvadék odáig, hogy most arra megint csak vannak mérések, hogy a Föld belső hője mekkora. Mert ugye az ember leás 100 méter mélységben, ott valamivel melegebb van. Akkor ebből tudja, hogy hogy emelkedik belül a Föld hőmérséklete. Tudja, hogy a Földben most mennyi az összetárolt hő. Tudja, hogy kezdetben mennyi volt, tudja, hogy milyen módon hűlt. Neki tudja számolni, mennyi ideig. Na, ez nem egyszerű számítás, én nem állnék most neki. De Lord Kelvin végig csinálta, 40 millió évet kapott. Hát ez rendben is van, mert ez a 40 millió is lehet 30 millió, meg 50 millió. Tehát az ember azt mondja, a nap és a föld körülbelül egyidős, és mind a kettő mondjuk 30 millió éves vagy 40 millió éves. A Darwin követői nagyon hangosan sírtak, ez már ugye az 1890-es években volt, hogy ez nem jó, mert akkor a földtörténeti újkorra, ugye a réteg vastagságokból ítélve, mindössze 3 millió év jut. És 3 millió év alatt ők nem tudják leszármaztatni mondjuk a mostani lovat, abból az őslóból, aminek már ismerték a területeit, nekik legalább a duplája kell. Tehát legyenek szívesek a csillagászok és a geológusok a Földre egy dupla ekkora életkort adni. Erre a csillagászok és geológusok azt mondták, hogy ők adnának, de nincs miből. Hát ennyi jött ki. Hát a hűlési törvényt ismerjük, mindent ismerünk, hát nem lehet alkudozni. A biológia tudománya nem annyira exakt, föltehetően ottan valami hiba van a leszármaztatásunkban. Hát most már tudjuk, hogy mi volt a baj. A rádióaktivitást nem vették figyelembe a Földnél. A Föld belsejében rádióaktív anyagok vannak, amik hőt termelnek. Tehát a Föld sokkal lassabban hűl, mint hogyha csak egy darab vas lenne. De a rádióaktivitást 1895-ben vette észre Becquerel, tehát azelőtt senki nem tudhatott volna. Lord Kelvin levezetése tökéletesen helyes. Hát egy olyan jelenséget kellett volna figyelembe vegyen, amiről senkinek nem volt tudomás. No. Tehát van az egész földtörténeti újkorra 3 millió év. Igen, az volt az eredeti neve. Van az egész földtörténeti újkorra 3 millió év. A kövületekből megállapítható, hogy a földtörténeti újkor elején még nem vált szét az ember, az ember szabású bajnok. Hát akkor kérem, van mondjuk az egész szétfejlődésre 1 millió év. Az meg körülbelül a jégkorszakok hossza, tehát azóta vannak jégkorszakok. Nagyon jól mondták, az emberré válást az váltották ki, hogy lehűlt az éghajlat. Nem lehet paradicsomi módon ott a trópusi őserdőkben érdekélni és banán tenni. Megritkultak az őserdők, le kellett jönni a földre, két lábra állni, dolgozni, mi egyéb. Ez hozta létre a különbséget. De ez mondjuk 1 millió év, hát akkor nem lehetünk olyan messze a csimpánztól. Tehát ezért is húzták össze a szakadékot. Na most később kiderült, hogy a földtörténeti újkor 64 millió év hosszú. Tehát bőven van idő, és akkor a szakadékot elkezdték tágítani. Tehát ugye nyomozták vissza a közös őst. Találtak valamilyen leletet. Hát ezek általában ugye szinte nem más, mint koponya, de a koponyából is inkább az állkapocs, és a koponyának egy-két törő. Hát akkor a fogak alakjából, relatív nagyságából és eféléből csinálták a rokonságokat, abból lehet is. Több okból. Az egyik az, hogy a fogakon valami rendkívül bonyolult mintázatok vannak, ugye az örlő felületek azok valamilyen formákat alkotnak, és ez nagyon sokféle lehet. Tehát, hogyha hasonló, akkor az tulajdonképpen közeli rokonságot. Tehát aztán többféle fog van, ugye szempont meg zárt fog, meg ilyen fog, meg olyan fog, és akkor meg lehet nézni, hogy ez a fog hasonlít a másiknak az olyan fogához, de az a fog nem, és így tovább. Továbbá, még azt is lehet mondani, hogy a fogazat valószínűleg fontos az emberi válásban, mert ha az ember a kezében ragad meg dolgokat, vagy a kezében van egy ilyen patintott kőszerszám, és azzal így, akkor nem kell neki az az óriási nagy szemfog. Nem azzal verekszik. Egy majom rosszul boldogulna nagy szemfog nélkül, de egy ember boldogul. Tehát csináltak elméleteket, aminek az alapján a fogazatot is föl lehetett használni a rokonság kimutatására. Fáradtságos munka volt, de amikor megvolt, akkor már működött. Mert hiszen a fogak maradtak meg leginkább, egy fogaz nagyon nehezen megtört. Na most. Akkor találtak egy leletet, akkor jött egy csomó szakértő, és besorolt. És akkor így egyre messzebb ment vissza a nagy emberszabású majmoknak a csoportja és az ember oldalán a visszafelé következtetés. Tehát ugye az alapfeltevés a következő volt, nem is feltevés, hanem a rendszertannak az állítás. Vannak van egyik részről a homo nemzetség. Ebbe tartozik az ember, és egy csomó kihalt alak, amit majd ide sorolunk. De a homo nemzetségbe csak az ember tartozik az élők között. És az összes ide tartozó ki nem halt ember, az pedig még egyetlen egy fajt is alkot, az a homo sapiens. Na most másik oldalról van a pongó nemzetség, amik a nagy emberszabású majmok. Ebből ízlés dolog, hogy 3-4 vagy 5 létezik, mert néha a törpe csimpánzt különveszik a csimpánztól. Na most akkor először meg kell keressük a 3 nagy emberszabású majom közös ősét, meg valami emberőst, és utána meg kell keressük ezeknek a közös ősét. Na hát akkor kérem, hát vannak valami leletek, hasonlítgatjuk a fogak szerkezetével ezzel az alamazzal, és rakjuk bele ebbe a láncba. És ment vissza, és visszajutottak oda, hogy még mindig nem volt meg a közös ős, de azt mondták, hogy kb. 25 millió évvel ezelőtt végeztek. Most ténylegesen azt a közös ős, amiből ki tudták ágasztatni, azt nem találták meg, de találtak olyan, ami 25 millió évnél régebben létezett. És mind a kettőnek közös őse volt, csak nem az az utolsó, ahol a szétválás megtörtént. És találtak 25 millió évén fiatalabb leleteket, amit vagy be tudtak sorolni a 3-4 ember szabású majom leszármazási ágába, vagy pedig emberős. Jó. Érdekes módon Európából kerültek elő 10-15 millió éves két lábon járó ősmajmok. Hát mostan itt jövünk a kiállításhoz, mert a Rudapithecus hungaricus, akit 76 körül találtak Rudabányán, az is ilyen. De mostan nem ezzel kezdem, volt egy klasszikus lelet, amit még a múlt század végén találtak meg a koponyáját, és valamikor a 40-es, 50-es években egy majdnem teljes állkapcs, majdnem teljes csontlázat. Szépen meg lehetett rajzolni, hogy járt azoktán két lábon. Ez az Oreopithecus bambuli, és valahol Olaszországban találták. 10-15 millió éves, tényleg két lábon jár, mese nincs, teljes csontlázat találtak, meg lehetett mondani. Mert most azt mondták, hogy igen, kérem, a majmoknál mindig van a két lábon járásra haj. Ennek pedig az az oka, hogy a majmok, a kicsi majmok, azok a fákon ugrálnak. A nagyobb majmok esetleg lejönnek a földre, de amikor a fákon ugráltak, akkor függőleges testtartás az természetes volt. Hát ugye így lóg a kezénél fogva, és a lábával megfogja az alsóát. Tehát ő hozzá volt ahhoz szokva, hogy függőlegesen legyen a fán, és mondjuk függőleges testtartásban szaladjon végig egy át. Na most azért, hogyha lejön egy majom a fáról évmilliók alatt, mert mondjuk megnőtt a testcsúlya, és kényelmesebben érzi magát a Földön. Hát lehet, hogy a Földön két lábon fog járni. Tehát a két lábon járás az nem valami különleges emberi tulajdonság, mondták. Ez többször megtörtént a majmok fejlődés történetében. Egy példa az Oreopithecusban. És egy másik példa a Rudapithecus hungaricus. Az is két lábon jár. 8-10-12 millió éves, tehát már az elválás után van, vagy az ember, vagy a nagy ember szabású majmok közös ág. De az ember ágán nem lehet, mondták, mert az emberőst jól ismerjük, az a Ramapithecus. Abból ugyan egy fél állkapcsot ismertek csak, de az nagyon jó állkapcs volt, szóval nagyon hasonlított az emberi fogadathoz. Tehát akkor ez csak a másik oldalon lehet, vagy pedig valami harmadik. Miért? Mert 10 millió éves, tehát a szétválás után kellett éljen, Viszont nem az az emberős, amit már azonosították 10 millió évvel ezelőtt. Jó, hát Istenem, többször egymás után megtörtént a két lábon járás, aztán ezek mind kihaltak. Különben is mondták, Európa nem lehet az emberré válásnak fontos helye, mert hát Európában voltak emberszabású majmok, amik nem ült nagyon le Európa, de azért az emberszabású majmok őshazája az mégiscsak való Afrikában. És akkor ott van az ember őshazája is. Na most kérem. Én emlékszem, hogy a 70-es évek elején már valami zavaró jelek voltak. De ezekkel nem törődött senki, mert ezek nem a geológusoktól, meg az ilyen ősállattanosoktól jöttek, hanem biokémikusoktól. Nevezetesen a következőről van szó. Tudjuk, hogy különböző állatfajok vérét egymásnak adni nem lehet. Hát nem jó a vér. Ez ember és ember között is lehet, hát vannak különböző vércsoportok. Tehát vannak kidolgozott eljárások annak az eldöntésére, hogy két vér egymástól mennyire idegen. Számszerűsítenek. Most valakinek az jutott eszébe, hogy különböző állatok vérével megnézi ezt az elemzést, és akkor ilyen módon a rokonságnak a fokát meg lehet állapítani. És föltételezve, hogy ez a változás folytonosan történt időben, meg lehet állapítani, milyen régen volt közös ős. Meg is nézték. Az a meglepő dolog jött ki, hogy az ember és a csimpánz, vagy az ember és a gorilla, most nem emlékszem, közös ősét ilyen biokémiai módszerekkel 5-6 millió évvel ezelőtt lehet. No, erre azt mondták az állattanosok, hogy ez lehetetlen. Hát hiszen föl van derítve a leszármazási ág, szóval a családfa, és egyszerűen azok az őslények, ősmajmok, amik még mind a két ágra közös ősei 25 millió évnél régebben értek. Ezt lehet tudni, milyen rétegben találták meg őket. Tehát itt most valahogy a biokémiai módszerrel van. Valami alapfeltevés nem teljesült. Mondjuk az embernél lassabban történt a vérben valami vegyi. Na most később aztán összehasonlították különböző ilyen fehérje alkotó részeknek a szerkezetét, és ott is az jött ki, hogy döbbenetes hasonlóság van ember és csimpánz között. Valamikor a 80-as évek elejére kidolgozták az úgynevezett örökléstani távolság fogalmát. Ez egy szám. Egy csomó nagyon fontos szerves vegyületet megnéznek az illető élőlényeknek. Az inzulin fölépítését, vagy valamilyen félét, nem tudom pontosan mivel csinálják, de 2-3 tucat ilyen vegyületnek megnézik a szerkezetét, és hát látnak valamilyen különbségeket. Ugye az embernek lehet sertés inzulint adni, de az emberi inzulin nem pontosan azonos a sertés inzulinnal, és lehet tudni, hogy hány helyen van különbség. Na mostan akkor ezeket a különbségeket mind összeadják valamilyen módon, és kapnak egy számot. Ezt a számot megszorozzák egy közös számmal úgy, hogy azonos fajba tartozó alfajok esetén ez a távolság egynél kisebb legyen, különböző fajok esetén pedig egynél nagyobb. A távolabbi rokonfajoknál jóval nagyobb lesz egynél, közel rokonfajoknál közelesik egy. Tehát egyszer így beállítják ezt a távolságot, és akkor ennek az összes állatra működnie kell. És akkor ilyen módon meg lehet nézni, hogy a farkas a rókától van egy olyan távolságra, ami tényleg egynél nagyobb, de nem nagyon nagy. A ló és a zebra az kisebb távolság. és ez rendben is van, egynél még mindig nagyobb, de a farkas és a róka távolságánál kisebb távolságban. Ez rendben is van, ugyanis farkas rókával nem lehet keresztül. Lovat zebrával lehet. Lovat szamárral is lehet, ugye összvért kapunk, ami nem termékeny, tehát összvért nem lehet tenyészteni. Az nem létezik, mint külön faj. Ennek a következtében a ló és a szamár annak ellenére külön fajokba soroltatik, hogy keresztezhetők, de a keresztezett állat, az eredmény már nem termék. Tehát ezek mégiscsak úgy különböznek, hogy soha nem fogják összekeverni a tulajdonságaikat. Be lehet vinni ló tulajdonságokat szamárba és összekapunk. De ezt nem lehet tovább vinni a szamarakra. Tehát a ló tulajdonságai nem fognak összekeveredni a szamarakéval nagyban. No. Tehát ott kapunk egy kisebb számot, ami azért egynél még mindig nagyobb, de az már közel van egyhez. Megnézték ember és csimpánc között. És kérem, én két helyen láttam a számot, amíg egyszer elhittem, 0,62. Vagyis az örökléstani távolság szempontjából a csimpánz, minthogyha még külön fajt sem képezne az emberhez. Hát ez lehetetlen, de a szám az ennyi. De most honnan tudjuk, hogy lehetetlen? Honnan tudjuk, hogy legjobb tudomásunk szerint nem keresztezhetők. Jó, hát most kinek van erre bizonyítéka? A bécsi állatkertben volt a 30-as években egy munkatársnő. Azt mondják, hogy nem volt különösebben vonzó szegény, akinek a nagy ambíciója volt, hogy itt most vagy bizonyítékot, vagy cáfolatot szerez. És hát ő bebejárt a nagy majmok kedvencébe, de nem törődtek vele. Na mostan, jó, szóval most, egyik irányban sincs bizonyítékunk, de hát azért nagyon úgy gondoljuk, hogy az ember és a csimpánz nem keresztez. Igen ám, de vannak úgynevezett ikerfajok. Az állattanosok régóta ismerik ezt a fogalmat. Ikerfajnak neveznek két olyan állatfajt, amik annyira hasonlítanak, hogy borzasztó nehéz őket leírás útján szétválasztani. Tehát amikor el akarják magyarázni, hogy miben különbözik az egyik faj a másiktól, akkor nagyon nehéz, mert az egyik ugyanúgy néz ki, mint a másik, csak hogy nem keresztezhetők. Na mostan a múlt században, meg ennek a századnak az elején nem tudták, hogy ez mitől van. Most már tudjuk. Az örökítő anyag a sejtben kromoszómákban rendeződik el. És ha most képzeljük el, hogy valamiért két kromoszóma összefog. Ugyanaz az örökítő anyag ott van, ugyanazokat a tulajdonságokat adja át sejtosztódáskor a régi sejtadúnak, de máshogy van elosztva az információ. Na most, ha fogok két sejtet, amiből az egyikben valamilyen kromoszóma készlet van, és a másikban más alakulat a kromoszóma, és megpróbálom összehibridizálni, akkor a sejtosztódásnál zavarok történnek, mert a kromoszóma pároknak valahogy egymás mellé kellene állniuk a sejtosztódás egy bizonyos szakaszában. Ezek részletek, és nem nagyon érdekesek, ez így van egyszerűen. Tehát, ha átrendezem a kromoszómákat, összeforrasztok kettőt, aztán egy másikat meg széttörök, akkor a két élőlény keresztezhetetlenné válik, annak ellenére, hogy még ugyanazok a tulajdonságok vannak mindegyik kromoszóma készletben. Na most való igaz, hogy az embernek 46 kromoszómája van, a nagy emberszabású majmoknak 48. És mostanság már sikerült megállapítani azt, hogy az embernél melyik két csimpánz kromoszómára lehet azt mondani, hogy azok vannak összeforva. A dolog egy kicsit bonyolultabb, szóval ilyen kromoszóma darabokat térképeztek fel, és azt mondják, hogy az ember hatos kromoszómáján ez a darab az megfelel, hogy csimpánz nem tudom hányadik kromoszómáján egy másik darabnak. Azonosítva vannak a darabok, de embernél és csimpánznál máshogy rendeződnek el. Ezért biztos, hogy embert és csimpánzt akkor sem lehetne keresztezni, ha sokkal közelebb állnának egymáshoz hasonlóságban. Tehát az ember és a simpánz öröpléstani távolsága olyan, mintha ikerfaj volna. Erre persze azt mondjuk, hogy ha látjuk, hogy nem hasonló. Na jó, kérem. Az ember évszázezredek óta ahhoz szokott hozzá, hogy a barátait vagy az azonos hordába tartozókat megismerje, az ellenséget meg megkülönböztesse. Tehát például az arcvonásoknak mi borzasztó nagy jelentőséget tulajdonítunk, mert évszázezredek óta úgy nőttünk föl, hogy pici különbségeket is észrevettünk. Na most egy csimpánz, ez persze nem mindig működik. Hát először, amikor az európai utazók megérkeztek Ázsiába, akkor azt mondták, hogy minden kínai egyforma. A kínaiak meg azt mondták, hogy minden európai egyforma. Mert annyira idegen volt, hogy nem vették észre azokat a pici különbségeket két európai vagy két kínai között, a másik. No, de a csimpánz olyan értelemben még közel áll hozzánk, hogy azért neki is arca van, ott nagyjából olyan arcvonások vannak, mint az emberen, szóval alapszerkezetében. Ugyanakkor viszont ezek a vonások már nagyon különböznek, ezért nekünk az a benyomásunk, hogy a csimpánz borzasztóan különbözik tőlük. Ha volna két delfinfaj, amelyiknek az alakja annyira tér el egymástól, mint az ember a csimpánztól, azt valószínűleg azt mondanok, hogy hát az egyik is delfin, a másik is delfin, persze a specialisták látnak valami különbséget, mert az egyiknek hosszabb a fiú. Most a delfinek nem tudjuk, hogy értelmesek-e vagy nem. Ha értelmesek, akkor egy nagyon értelmes delfin, az valószínűleg meg tud különböztetni egy embert egy csimpánztól, de a különbséget nem tartja fontosnak. Hanem azért ugyanabban a fiókban rakja be mind a kettőt. No. Tehát ez volt a következő zavaró momentum, hogy hogy lehet az ember a csimpánzhoz ilyen közel, ebbe az örökléstani távolságba, amikor még egy nemzetségbe se tartoznak, sőt, még egy családba se, most egy kicsit puskázott, mert hoztam magamnak egy leszármazási táblázatot, amit, hogyha lenne tábla, akkor fölrajzolnék a táblára. Nem, mivel nincs tábla, azért csak megnézem, és mondok róla valamit. Igen, kérem. Az emberszabású majmok és az ember az két külön nemzetségbe, két külön családba, de egy azon öreg családba tartozik. A hagyományos beosztás szerint. Hát mi az öreg család? Hát egy ilyen magasabb rendszertani fokozat, mint a család. Egy ilyen nagyobb egység. Na. Hát akkor lehetetlen, hogy ilyen közel legyenek egymáshoz örökléstani távolságban. No. És akkor jött valaki, azt hiszem Franciaországból indult el az elmélet a 80-as évek elején. Nem tudom, hogy kinek volt először az ötlete, de hát az ilyen ötletek mindig úgy jönnek, hogy nagyon sokan mondogatnak dolgokat, és akkor egy valaki a fejére csap, aki azt mondta, hogy na most próbáljunk ránézni a létező emberszabású majmokra, meg a sok leletre, egy olyan szempontból, amit a biokémia sugall. Tehát próbáljuk először a létező állatok közül azokat sorolni együtt, akik közel vannak egymáshoz biokémiailag, és utána próbáljuk az így kapott egységeknek megkeresni az őseit a leletek között. És egyszer csak a feje tetejére állt az eddigi rendszer, ugyanis kiderült, hogy az úgynevezett pongó nemzetség, tehát az élő emberszabású majmok, mint rendszertani egység nem létezik. Ugyanis a gorilla és a csimpánz az embernek közelebbi rokona, mint az orangutánnak, biokémiailag. Na mostan akkor soroljuk ezt a hármat együtt és az orangutánt egy másik oldalra, és most, hogy ez nemzetség, vagy alcsalád, vagy micsoda, azt hagyjuk egyelőre, és csak úgy empirikusan nézegessük, és kiderült a következő. hogy amit ma látunk, meg amit a leletek mutatnak, az megmagyarázható a következőképpen. Volt egy közös ága az embernek, a csimpánznak és a gorillának, ami nagyon korán elvált az orángutántól. Ez az elválás 20-25 millió évvel ezelőtt. A gorilla és a csimpánz az talán 7 millió éve vált el az emberi ágról, és egymástól 5 millió éve. De ez még így bizonytalan, szóval mondjuk 5 és 7 millió év között, én most számokat mondok, de ezek ilyen rétegek, földtani rétegek. Szóval abban biztosak, hogy a gorilla és a csimpánz egy kicsit tovább maradt együtt, mint az emberrel. Egymással tovább maradt együtt, mint az emberrel. Egy kicsit közelebbi rokon, de nem sokkal. És miért gondolták régebben azt, hogy az emberszabású majmok 25 millió évvel ezelőtt váltak el az emberi ágtól? Vagy az emberi ág az emberszabású majmoktól? Hát azért, mert az úgynevezett emberszabású majmok közül az egyik, az orángután, az tényleg 25 millió évvel ezelőtt elvált. Tehát, hogyha a három nagy majmot külön kezelem, és összehasonlítom az emberrel, akkor 25 millió évnél utóbb nem lehettek rokonságban. De ez csak azért van, mert az egyikük nagyon távoli rokon. Az orangyban. A többi közel. És ezen a kiállításon már egy ilyen törzsfát lehetett látni, és a törzsfán szépen valami piros vagy milyen pöttyel szépen világítóan be volt jelölve a Rutapithecus hungaricus, az ugyanis még az elválás előtti. Tehát a csimpánz, gorilla és ember közös ágán van rajta, tehát akkor éppen úgy emberős, mint csimpánzős is. Na mostan ennek ugye egyrészt nagyon örülhetünk, mert ez azt jelenti, hogy a rudabányai lelet sokkal fontosabb, mint gondoltuk, és akkor ez konfiúi szívünket melegséggel tölti el. Tudnék, ebben a pillanatban már azt mondja az ember, hogy na jó, két lábon jár? Igen, mi is azon járunk. Tehát nem arról van szó, hogy véletlenül a rudabányai ősmajom vagy ősember az ettől pillanatok ez úgy ízlés dolga. Szóval, hogy a rudabányai ős is két lábon járt, az nem egy véletlen. Az azt jelenti, hogy ilyen régi a két lábon járás a mi águnkon. Na és akkor kérem, miért jár négy lábon a csimpánz meg a gorilla? Hát erre is lehet valamit mondani, először is azok nem úgy járnak négy lábon, mint a kutya meg a macska, amint abban már megegyeztünk. A másik pedig az, van egy elmélet. Ez szerint az emberré válásnak a területe az a nagy afrikai ára. Ha Afrika térképére gondolunk, akkor valahol ott Kenyánál, meg Ugandánál, meg Dél-Etiópiánál van egy tóláncolat. Rudolf-tó, meg Stefánia-tó, meg az egyiket azt most Mobutu Sese Seko-tónak hívják a zaireiek, mert az államelnökről elnevezték. De egy csomó tó így egymás, egy vonalban van. És azt mondják, hogy ez az a törés, ami mentén Kelet-Afrika leszakadóban van afrikai részén. Na most, a geológiai leletek szerint ez a törés olyan 4, 5, 6, esetleg 7 millió éve kezdődött meg. A töréstől keletre lévő területen kevés az őserdő, a töréstől nyugatra lévő területen sok. Én olvastam egy olyan elképzelést, hogy akik a töréstől keletre maradtak, azok futkoráztak a szavannán, mert nem voltak fás vidékek, akik viszont a töréstől nyugatra maradtak, azok erdei területen maradtak, ahol nem lehetett jól futkorászni. Nem csak nem lehetett jól futkorászni, hanem a felegyenesedett tartás az egy magas fűben előny, mert kilátok a fűből, és látom az ellenséget, sűrű fák között nem. Tehát na mostan, hogy is lehet ezt megfogalmazni? Hogy az ember rokonságában az utolsó lényeges változás nem az ember két lábra állása volt, hanem a csimpánz és a gorilla négy kézre ereszkedés. Ezt kérem, ha a Rudapithecus hungaricus két lábon járt 10 millió évvel ezelőtt, és a csimpánz és a gorilla csak 7 millió évvel hagyta ott az emberi ágat, akkor ők tértek vissza a négy kéz lábjárásra. Miért? Azért, mert dzsungel területen vannak, ottan kapaszkodni kell, meg nem lehet jól szaladgálni, nem a bele. Tehát most egyébként még valami, hogy egy kicsit szubjektíven azt lehet mondani, hogy ez a váltás várható volt. Darwin után, Darwin megrázta a világot azzal, hogy állatoknak vagyunk közeli rokonai, mégpedig majmoknak, amik ugye nem nagyon tiszteletre méltó állatok. Szóval, hogyha Darwin azt magyarázta volna, hogy az oroszlánnak vagyunk a rokonai, az biológiailag nehezebb lett volna megmagyarázni, de hol biztos, hogy az emberek szívesebben fogadták volna. Hát egy majom az nevetséges. Miért nevetséges a majom? Azért, mert a mi karikatúra. Hasonló. Az oroszlán nem nevetséges. Egy polip sem nevetséges, legfeljebb, hát van, aki fél tőle, mert olyan furcsa. A majom az a mi karikatúra. Éppen a hasonlóság miatt van az, hogy nevetséges. No, minden esetre nevetségesnek számítottak a majmok. Tehát ez egy nagy sokk volt, hogy ilyen kevéssé tiszteletre méltó állatoktól származtak minket Darwin. Ezért egy ideig tudat alatt mindenki azon dolgozott, hogy ezt a távolságot növelje. Mert amikor ez már fölnőtt 25 millió éve, akkor már nincs az emberben ellenőrzés. Szóval itt most vissza lehetett menni. Nem arról van, szóval tények szerintem arra mutatnak, hogy tényleg ez a rövidebb időközön. Jó, ez az 5-6-7 millió éves. De, hogy mondjam, nem volt ellenérzés már vele szemben senkiben. Hát jó, hát nem vagyunk olyan messze a csimpánztól, hanem 5 millió évre vagyunk. Na, az is egy tiszteletre méltó távolság, az alatt mi sokat tökéletes. Ráadásul, ha meg tudjuk magyarázni, hogy a csimpánz még vissza is primitivizálódott, ugye, akkor már, hát az egy szegény elmaradott rokon. Azt már sajnálni illik, és nem pedig kimutatni az idegenkedésünk. Na jó, minden esetre a következő egyet. Ugyanazokra a leletekre néztünk rá, és ugyanazokra az élő állatokra, de egy másik oldalról. Kezdetben volt az, hogy az emberrel szemben csoportosították a három nagy emberszabású majmot. Mert valahogy úgy látták, hogy a három emberszabású majomnak van több köze egymáshoz. És ha ezt így osztom le, akkor csak 25 millió évvel ezelőtt van közös is a leletek szerint. Ha most az emberrel összecsoportosítjuk a csimpánt és a gorillát, és az orangután külön rakjuk, megint 25 millió évvel ezelőtt van közös ős. Na de hát kit érdekel a csimpánz és az orangután közös őse? Az embernek és a csimpánznak viszont 7 millió, vagy 6 millió, vagy 5 millió évvel ezelőtt van közös őse. És megint csak mondom az időpontokat. Az emberré válás 5 millió, az embernek a leválása a csimpánz és gorilla ágáról 7 millió éves lenne, ha ezek fontos számok, a csimpánz és gorilla szétválása 5 millió éves, ami azt jelenti, hogy a csimpánz a gorillának valamivel közelebbi rokona, mint az embernek, de mondjuk csak 20%-kal, vagy 30%-kal, vagy valami ilyesmivel, és most tessék ránézni egy csimpánzra és egy gorillára. Hím csimpánzra és egy hím gorillára, mert jobban látszik a különbség. Hasonlítanak azok? Hát még az ember azt mondaná, hogy a csimpánz még az emberre jobban hasonlít, mint a gorillára. A hím csimpánz jobban hasonlít akármilyen nemű emberre, mint a hím gorillára. Na jó, ez látszat, mert a hím gorilla óriás. A nőstény csimpánzon már jobban hasonlít a nőstény gorillára, mint az emberre. De azért nem olyan sokkal jobb. Az alapvető testfelépítésben mi egyébben. Szóval nem a mindennapi szemléletünknek mond ez ellen. Talán egy kicsit az önbecsülésünknek, mert azért mégiscsak sokkal jobban akarunk különbözni a gorillától, mint egy csimpánz. De hát ez van. Azért valamivel jobban különbözhetünk, úgyhogy különbözünk, úgyhogy megnyugodunk. Na most mi köze ennek a kopernikuszi fordulathoz? Hát pontosan ugyanazt történt. Egy csomó adatot helyesen megállapított a tudomány. Valahol egy-két dolog nem vágott össze. Biokémiailag nagyobb volt a közelség, mint szabadott volna. Ezek után ránéztünk ugyanazokra az adatokra, és azt találtuk, hogy így is lehet őket értelmezni, és így még egyszerűbben magyarázódik. Na most, tudományosan, szigorúan, szaktudományosan szinte semmi különbség nincs. Mert a törzsfának a legtöbb ilyen elágazása ugyanolyan maradt, egy-két elágazást tettek át máshova. Tehát amit a zoológusok apró munkája megcsinált, annak a túlnyomó többsége, 90%-a ugyanúgy igaz, mind a két családfában. Tehát különböző kihalt leletek ugyanúgy viszonyulnak a csimpánzhoz, mint eddig, vagy ugyanúgy viszonyulnak hozzánk, mint eddig. A neandervölgyi ember, ami legközelebbi kihalt rokon. A vértes szőlősi lelettel ugyanaz a kapcsolatunk, mint eddig, és itt tovább. Csak valahol a családfában valahol megfogtak egy nagy ilyen elágazást, és áttették máshova. Ennyi változás történt. Olyan, mint amikor a Kopernikusz azt mondta, hogy hát minden ugyanúgy marad, csak a nap helyére átteszem a Földet. A Földet ugyanolyan pályán járatom a nap körül, mint amilyen pályán eddig a napot járattam a Föld körül, és minden egyéb megmarad ugyanúgy. Ez nem nagy változás. De hogy úgy mondjam, szubjektíve az ember számára szóban megfogalmazva mégiscsak óriási különbség volt. Nem az mi vagyunk a középpont, vagy nem mi vagyunk a középpont. Ez ugye egy nagy különbség, amit így megfogalmazva a szóban. Ugyanúgy. Ha azt mondom, hogy mindig mondták, hogy nem helyes azt mondani, hogy az ember szabású majmoktól származik, hanem hogy közös ős. Na jó, de azt a közös őst eddig úgy képzelték el, hogy alapjában csimpánzszerű. Ugye? Most inkább úgy képzeljük el, hogy alapjában emberszerű. Tehát egy kicsit sarkítva, nem mindegy, hogy azt mondom, hogy a csimpánz származik az embertől, vagy az ember a csimpánztól. Ugye? Jól lehet szaktudományos dolgokban nagyon kevés változik, az összes eddigi kijelentés 90%-a úgy érvényes marad, ahogy volt. Csak amikor szóban megpróbálom megfogalmazni, akkor valami olyan van, minthogyha az egész gondolkodásunkat meg kellene változtatni. Hát egyébként nem kell. Továbbra is az ember természetes úton valami majomszerű lényekből fejlődött ki. Csak azt mondják nekünk, hogy az orángután kevésbé hasonlít. A csimpánz kevésbé hasonlít az orángutánra, mint ránk. Ez könnyen lehet, mert az orángután ronda. Ugye, szóval, na. Hát most az a kérdés, hogy ennek örüljünk-e vagy nem. Amikor Kopernikusz áttette a középpontot a Földről a napba, akkor nagyon sokan nem örültek, mert azt mondták, hogy egyrészt elvész vele a Föld kitüntetett helyzete, már pedig hát mégiscsak mi itt vagyunk. Másrészt pedig hát mi lesz a Bibliával. Ugye, mert hát, na, akkor azzal ellentétes vagyunk. Most ebben az esetben nincsenek ilyen veszélyek, szóval, hogy mondjam, az egy kicsit talán nem olyan magasztos az ember számára, hogy alig különbözik jobban a csimpánztól, mint a gorilla, de a helyünk nem változik. Szóval Csak most ezzel, hogy úgy mondjam, az emberszabású majmok közül lettünk az egyik. Átvettük az orangután helyet, ha tetszik, mert hát hárman voltak. A gorilla, a csimpánz és az orangután. Nem, és ebből kettő maradt. Kisebbség változott meg. Vannak a franciák szellemes emberek, úgyhogy a franciák már arról cikkeztek pár éve, hogy ez akkor azt jelenti, hogy a csimpánzt és a gorillát be kell sorolni a homo nemzetség. Hát mert, hogy olyan közeli a rokonság, hogy esetleg egy nemzetségbe is tartozunk. Ez ízlés dolga, mert hogy meddig terjed egy nemzetség, azt közmegegyezéssel alapítják meg. Ebben az esetben, hát eddig úgy hívták a csimpánzt, hogy pán csimpánzi. És akkor úgy kéne hívni, hogy homo csimpánzi. Akkor visszajutunk oda, ahol Linné volt. De egy magasabb szinten. Hogy a csimpánzt és a homo nemzetségbe sorolták. Na most még annyit, hogy miért is nem változott a mi helyünk? Hát először is azért nem változott a mi helyünk, hogyha ez igaz. Mert továbbra is közeli rokonai vagyunk a nagy ember szabású majmoknak, csak nem pontosan ugyanúgy. És van egy másik ok, ami miatt nem változott. Mi szeretjük úgy elképzelni magunkat, hogy az állatvilág fejlődésének a csúcsán vagyunk. Na jó, beletartozunk, de mi vagyunk a legfejlettebb állatok. Hát kérem, ezt lehet mondani, hogyha a fejlettséget egyedül az agymérete határozza meg, akkor ez igaz. De a legfejlettebb emlős állatok, mint emlős állatok, azok nem mi vagyunk, hanem vagy a patások, vagy a lófélék, vagy a kérülcők. Ez ízlés dolga. Sokkal jobban hasznosítják a tápanyagot. És az ember egy csomó ősi bélyeget őriz. Például az, hogy az embernek kezén lábán is öt ujja. És nem négy, nem három, nem pata, mint egy csomó állatnak, az egy nagyon ősi bélyeg. A legtöbb emlős állat nem tartotta meg a kezén és a lábán az ötüjjel. Az ember éppen azért fejlett értelmileg, mert testileg aránylag kevesebb változott. Úgyhogy valamilyen értelemben az ember nem a legfejlettebb állat, nem az állatvilág fejlődésének az abszolút csúcsa, hanem egy agyra specializálódott. Na most ebben nagyon jól tudtuk eddig is, hogy a majmok azok nekünk társai. Őnekik kisebb vagyunk. De azért őnekik is meglehetős. Mondjuk összehasonlítva a hasonló méretű más állatokkal. Tehát eddig se voltunk a csúcson, most se vagyunk a csúcson. Eddig se voltunk a középpontban, most se vagyunk. Viszont eddig is a csimpánz és a gorilla volt a legközelebbi rokonunk, most is az. Eddig is mi voltunk a legokosabb állat, most is mi. Eddig is az volt, hogy mit csináltuk a rendszertant a többi állatra, most is az. Csak a csimpánz valamivel közelebb jött hozzá. Na most hát a szegény rokont nem jövünk le. És mondjuk elhúzunk. Úgyhogy ez a tanulság.
Biztos, hogy az.
Mit történik akkor a Földön, hogyha teljesen megszűnik az ózon réteg?
Hát akkor bajok lesznek, mert bejön az ultraibolya sugárzás. Ugye a napnak az ultraibolyában is van sugárzása, mert miért ne lenne? Mert a napszínkép az egy ilyen folytonos valami. Csak az ultraibolya sugarakat, azokat elnyeli a földi légkör, hát a nagy részét, és azok nem érnek le a tengerszint. Na most bizonyos hullámhosszakon, ami a legjobban nyel, az az ózon. Tehát ha az ózon réteg megszűnne, akkor ugye az történne, hogy a bizonyos hullámhosszakon sokkal több ultraibolya sugárzást kapnánk, mint eddig. Na most az ultraibolya roncsol. Tehát először is okozna bőrrákot. Nagyon sokkal többet már nem, mert azért hát mégiscsak egy vastag levegőréteg van fölöttünk. Szóval az ózon mellett más is nyeli az ultraibolyát, de azt mondják, hogy ha az ózon hiányozna, akkor a bőrráknak megnövekedne az előfordulása. Hát én nem tudom, hogy 5-szörösére, 10-szörösére, sokszorosára. Na mostan, nincs az az ember, aki meg tudná mondani, hogy tényleg pusztul-e az ózonréteg, és még kevésbé tudják megmondani, hogy mitől. Úgy néz ki, mintha az ózonréteg pusztulna, de ez nem biztos. Az Antarktisz fölött találtak pár éve egy lukat, vagy ablakot, vagy mit, tehát egy olyan területet, ahol az év bizonyos szakában nagyon elvékonyodik a réteg. Szóval átlátszóvá válik. Ez egy terület az Antarktisz fölött. Most azt nem tudjuk, hogy a régebbi időkben ott volt ez. Vannak jelek, amik arra mutatnak, hogy mintha növekedne a területe. Na de ez csak olyan, hogy 2-3 éve megfigyelték, és az alatt mintha növekedne. De függ ez időjárástól, meg mindenféléktől. Na most, jó, fogadjuk el, hogy vékonyodik az ózonréteg. Akkor marad a kérdés, hogy mitől. A népszerű bűnös, ugye, az a freon. A freon az egy vegyi anyag, valami klórozott vagy fluorozott gáz, ami ezekben a permetekben van, mint hajtógáz. A másra is használják, de ezekben sok van, szóval amikor az ember egy ilyen dezodort vagy mit megnyom, akkor freon lövi ki a ilyen nagy nyomású freon lövi ki az apró cseppeket. Na most van egy elképzelés, ami szerint ez a freon felmegy a felső légkörbe, és ott elbomlasztja az ózont. Most ez nem csak olyan, hogy valaki a hasára ütött, és azt mondta, hogy biztos ezt csinálja. Szóval a vegyészek föl tudják írni azt a reakciót, amivel a freon ózont bont. Csak azt nem tudják, hogy nincs másik 25 anyage, ami szintén bontja az ózont. Azon kívül nem tudják, hogy a freonból mennyi jut föl a felső légkörbe, és ott mennyi ózont. Úgyhogy amennyire én tudom, még az sincs bebizonyítva szigorúan, hogy tényleg a freon csinálja a bajt. Csak ezt egyszer a világsajtó kiszagolta valami vegyésztől, azt elkezdték leírni, most már mindenki, aki az újságokat olvasta, az maga is tudja, hogy a freon csinálja a bajt. És a világ összes környezetvédője azt követeli ezeknek a dezodoroknak, és nem tudom miknek, vagy a betiltását, vagy a freon kicserélését másra. Na most a freon tényleg ki lehet cserélni másra, mondjuk ki lehet cserélni sűrített levegőre is. Valamilyen oka van, hogy sűrített levegővel kevésbé működik jól az egész freonnal. Ezt az okot én nem tudom. De hát azért el lehet képzelni, hogy ha sűrített levegő van benne, akkor is működik. Csak máshogy kell csinálni a golyós szelepet, meg én nem tudom mi. És akkor vannak ilyen kampányok, hogy mostan a freont azt tiltsák be. Mondom, lehet, hogy a freon okozza, lehet, hogy nem. Lehet, hogy csökken az ózonréteg, lehet, hogy nem. Valószínűbb az, hogy csökken, mint az, hogy nem csökken. És valószínűleg a freon tényleg tud valamit csinálni az ózonréteggel. Vannak olyan találgatások, hogy esetleg a lökhajtásos repülőgépek okozzák, mert azok most már nagyon magasan járkálnak fönn a stratoszférába, és hát mindenféle ilyen égéstermékük van, és az is árthat az ózonnak. Úgyhogy, hát ha az ózonréteg teljesen kipusztulna, az baj lenne, de azért hadd legyek egy kicsit optimista. Tudnélék, ha az ózonréteget ki tudjuk pusztítani freonnal, akkor valami mással létre is tudjuk hozni. És hogyha az egész bajt az okozta, hogy a világ fejlett részének csomó nő magára preckelt mindenféle illatanyagot, akkor ennyi gázt kijuttatni a levegőbe bizonyára a modern technika nagyipari méretekben képes lesz. Tehát ha baj lesz az ózonnal, akkor majd egy csomó vegyész pénzt fog kapni arra, hogy most találja ki 2 éven belül, hogy mit érdemes a levegőbe fecskendezni, hogy visszakeletkezzen az ózon, és akkor majd 2-3 gyárat fognak építeni ilyen magas kéménnyel, ami a levegőbe eregeti, addig pedig napolajjal, vagy mivel fogjuk kenni magunkat, hogy ne érjen annyira az ultraibolya sugárzás. Én most nem akarok egy nagy problémát ugye kifigurázni. De a következő a helyzet. Hát ha mi képesek vagyunk arra, hogy a környezetnek ártsunk, akkor arra is képesek vagyunk, hogy a környezetnek használjuk. Tessék? Na, ez attól függ. Az ózon az végül is egy vegyi anyag, amit oxigénből a magas légkörben maga a napionizáló sugárzása meg ez meg az csinál. Tehát én nem vagyok vegyész, én most itt nem fogok kapásból kitalálni egy reakciót, amivel oxigénből ózont lehetne csinálni, de hát jó vegyészek biztosan ki tudnának találni évek alatt egy csomó olyan reakciót, hogyha ilyen meg ilyen katalizátort szétszórok a felső légkörbe, akkor az oxigénből megint ózon keletkezik. Szóval lehet, hogy a freon csinálja egyébként. A leghalványabb fogalma sincs, azt hiszem, senkinek arról, hogy a freonon kívül még mi tudná bontani az ózont. A freon tudja bontani az ózont. Csak hogy tényleg följut-e annyi oda? Hát ez már meteorológiai kérdés is, ugye, és olcsó dolog meteorológusokon ércelődni, mert nagyon nehéz dolguk van. De hát amennyire meg tudják jósolni a holnapi időjárást, annál valamivel kevésbé pontosan tudják megjósolni azt, hogy 30 km magasra mennyi megy föl abból a freonból, amit kifecskendezünk. Szóval a probléma létezik, és hogyha jól emlékszem, most volt valami olyan, hogy egy magas légkörben repülni tudó repülőgépet küldtek el az Antarktisz fölött, aminek csomó kamera volt, hogy azok fényképezzék ezt a lukat, vagy ablakot, vagy mit az ózon rétegbe. Úgyhogy lesznek adatok. Én láttam görbéket előrejelzésről, hogy 2000-re, vagy 2020-ra, vagy 2030-ra válik komolyan probléma. Ezek az előrejelzések se pontosak, mert mondom, hogy pillanatnyilag még azt se tudják biztosan, hogy az Antarktisz fölött nem volt-e az előtt is egy luk. Most lehet azt mondani, hogy miért lett volna. De azt is lehet mondani, hogy az Antarktisz az a Földnek a hideg sapkája. Tehát ott biztosan egészen máshogy megy a légkörzés. És akkor nyilván ez is befolyásolja az ózon mennyiségét a légkörbe. No, szóval bőrrák gyakoriságának a növekedése, hát meg talán a termesztett növények közül is egy-kettő megérzi. Mert hát azért azokra is hat valahogy. 290 millimikronnál van az emberi szervezet örökítő anyagának, a DNS-nek valamiféle rezonancia sávja, tehát hogyha a DNS molekulákat 290 millimikron körüli ultraibolya fénnyel sugárzunk be, akkor ottan hajlamosak arra, hogy valami hibák keletkezzenek, vagy az egész eltörjön, szóval ott veszi fel az energiát. Az berezgeti valamiért az egész molekulát. Tehát, hogyha ultraibolya sugárzás az emberi örökítő anyagot, ugye, hát nagy fényerővel éri, akkor mindenféle öröklődési ártalmak és hasonlók lesznek. Na jó van, de hát a bőrünk meglép. Viszont a bőrben lévő hasonló anyagokat nakadnak át. Jó, hát ez egy veszély. Vannak más veszélyek is, mert van ilyen, hogy fölmelegszik a föld éghajlata, és akkor aztán meg fog olvadni a világtengerekbe, bele fog csurogni az Antarktiszról a jég. És az aztán, az volna aztán baj, mert képzeljük el, hogy a partvidéken egy csomó várost, mert ugye a régi időkben mindig kikötő köré épültek a városok, azt már egy 10-20 méteres vízszint emelkedés olyan szépen elmosna, hogy rossz lenne nézni. Minket nem bánt, mert ugye az Alföld legmélyebb pontja is valahol 100 méter táján van, és ráadásul köztünk és a tengerpart között még magasabb rész is van. Ijesztgetni mindig tudjuk magunkat katasztrófával, és egyesek azt mondják, hogy jobb félni, mint megijedni, mások azt mondják, hogy jobb megijedni, mint félni. Szóval, hogy mi a jó, hogyha az ember előre fél minden elképzelhető ártalomtól, és akkor ideges, viszont esetleg megelőzi, vagy pedig előre nem fél, és akkor nyugodt, és akkor egyszer csak egy nagyot kap a fejére valami katasztrófától. De mindegy, hát az, hogy van-e ózon fölöttünk, vagy nincs, az legalábbis látszik. Tehát, hogyha nagyon elkezd eltűnni, akkor azt nagyon észre fogjuk venni. És akkor mindenféle vegyészek és meteorológusok világszerte nagy kutatási programokat fognak beindítani a dolog rendbehozatalára. És miért fogják beindítani? Azért, mert abban a pillanatban pénzt fognak rákapni. Amint az Egyesült Államok választópolgárai megijedtek, hogy az ózon réteg csökkenése miatt bőrrákban fognak meghalni, akkor a parlamenti képviselőink ezt észre fogják venni, hogy a választók meg vannak ijedve, és meg fogják szavazni az ózonréteg helyreállítására szolgáló program. És ezek borzasztó egyszerű kémiai reakciók, hát az ózon ez egy háromatomos oxigén molekula. Úgyhogy itten tényleg egy vegyész meg tudja mondani, mit kell vele csinálni. Hol biztos vagyok meg. Ez nem egy kérdés, ez több kérdés. Darabonként megyek rajta végig. Egy. Jelenleg az összes antropológus, vagy a döntő többségük megegyezik abba, hogy a ma élő emberek egyetlen fajba tartoznak, és ez a Homo sapiens. Ez sok mindenen alapul. A legfontosabb érv az az, hogy korlátlan keresztezhetőség. Na most, ez azért egy picit rázós kérdés, mert ugye először is az ember azt mondja, hogy az ember persze olyan, mint a kutya. Teljesen különböző, a következő értelme, teljesen különböző alakú kutyák vannak. Mi csodálkozunk is, hogy ez mind ugyanaz. De ők azt tudják, és gyönyörűen összekeresztedik egymást. Hát ugye ez van a kutyatenyésztőknél, hogyha valakinek van egy különleges fajta kutyája, mondjuk egy nőstény kutya, akkor azt őrizni kell gondosan, nehogy kölykei legyenek mindenféle másféle kutyától, ami nem olyan értékes, ugye, mert korcs, akkor tudnék, a kutyákat nem zavarja az alaki különféleség. Ők érzik, hogy az egyik is kutya, a másik is kutya, nyilván szolgál. Na mostan bizonyos értelemben az ember is ilyen, tehát nagyon különböző kinézésű emberfajták vannak a Földön, de a történelmi tapasztalat az az, hogyha ezek egymás mellett éltek, mondjuk az egyikből bevándorolt bizonyos mennyiségű a másik területére is letelepedett, akkor ott aztán mindenféle keverék előállt egy-két generáció. Na mostan Ez a tapasztalat, hát ez azért nincs 100%-ig bebizonyítva, mert mindenféle típusú ember, mindenféle típusú emberrel, hát mondjuk eszkimók nem szoktak előfordulni Közép-Afrikában. De mivel ez így láncolatban megy, na most azért is rázós a dolog, mert ugye ott vannak a pigmeusok. Hát a pigmeusok mit tesz Isten kicsik? Na most ez még nem baj. De képzeljük el, hogy egy keveredés esetén, ha egy pigmeus mamának kellene kihordania egy nagyobb férfi gyermekét. Hát esetleg nem születne meg, nem tudna megszületni a magzat. Tehát ilyenkor a közvetlen bizonyítás az nehéz, de az antropológusok azt mondják, hogy pigmeusok és normál testmagasságú négerek között keverék típusok vannak, amik úgy magasságban a kettő között állnak. Szóval ilyenket lehet látni. No, tehát ezen az alapon azt mondják, hogy minden ma ismert emberfajta, meg törzs, meg rassz, meg akármi, az ugyanaz a fajhoz tartozik. Ami azt jelenti, hogy hát vannak biológiai különbségek, mert biológiai különbség az, hogy az ember bőre fekete vagy fehér, mert a fekete akkor jobban állja a napsugárzást. Ez biológiai különbség, de ez igazából nem komoly öröklött eltérés. Tehát megint egyszer az a helyzet, hogy van egy nagyon látványos eltérés, hogy valakinek fehére vagy fekete a bőre, de ez 2-3 gén által van meghatározva, és egyébként az egész genetikai anyag ugyanolyan. Na most ezt azért mondtam, mert ez azt mondaná, hogy a kulturális különbségek, hát tényleg vannak olyan törzsek, amikről azt állítják antropológusok, hogy nem tudnak tüzet gyújtani. Erre mindjárt mondok valamit, de szóval a nagy kulturális különbségek vannak, de ezek a nagy kulturális különbségek ezek nem öröklöttek ilyen értelemben, hanem ezek azért vannak, mert elszigetelt környezetben éltek, primitív környezetben éltek, olyan környezetben éltek, ahol nem kellett szerszámot készíteni, vagy nem volt miből, mert mondjuk egy mocsár közepén éltek, ahol még kő se volt. Na most, amiért vigyázni kell ezekre a tűzgyújtásra nem képes népekre, a Corazon Aquino elnökké választása után néhány fülöp-szigeti antropológus közölte, hogy az egyik ilyen nagyon primitív népet, amelyik nem ruházkodott és nem gyújtott tüzet, azt Marcos idején a helyi vezetők állították elő olyan módon, hogy valami másféle benszülötteknek azt mondták, hogy menjenek oda be az erdőbe, aztán majd jönnek mindenféle amerikaiak lefényképezni őket, és akkor abból lesz idegenforgalom, meg így tudom élni. Szóval most az az állítás, hogy az egyik ilyen klasszikus példát a nagyon primitív emberi közösségekre azt a Marcos elnök ideje alatt, a Marcos elnök hívei, hát mint egy ilyen patyomkínfalut állították elő. Azon kívül hát mindenféle antropológus természetesen a világ legprimitívebb népét akarja felfedezni, mert az az igazi. És hát ezért aztán egymásra licitálnak, hogy na az enyémek azok tüzet se gyújtanak, az enyémek viszont kosárt se tudnak volna. Ugye? Pedig lehet, hogy csak nem látták, amikor tüzet gyújtottak. Na ezt azért mondom, mert mások szerint a vértes szőlősi ősember már tudott tüzet gyújtani, mert valami megszenesedett dolgokat találtak a leletek között. És hát hogyha 350 ezer évvel ezelőtt egy ősember tudott tüzet gyújtani, akkor én nem nagyon hiszem, hogy olyan nép lenne, amelyik nem tud. Hát persze, hogyha nagyon nedves vidéken él, akkor esetleg nem képes rá, és azért elfelejthető, hogy kell. No. Tehát ez valószínűleg, amikor ilyen nagyon elmaradott közösségeket látunk, akkor az valószínűleg azért van, mert vagy olyan környezetben élnek, ahol nincs szükségük mondjuk munkára, mert az őserdő közepén élnek, leszedégetik a gyümölcsöt és kész, vagy pedig olyan környezetben élnek, ahol bizonyos dolgokat nem tudnak megcsinálni. Nincs hozzá anyag. A polinéz benszülötteknek például nincsen fémszerszámaik. Viszont egyes történészek azt mondják, hogy a polinézek már a bronzkorszakban voltak, amikor kivándoroltak a csendes óceáni szigetekre, De most a csendes óceáni szigeteken nem igen van érc, meg szén, meg eféle, úgyhogy nem lehet bronzot, vagy rezet olvasztani, meg cinket, meg efélét. Tehát akkor ők elfelejtették a fémkultúrát. Azért, mert a környezetükben nem volt rá mód. Na most, mennyi idő alatt tudna a csimpánz megtanulni két lábon járni? Hát, én mindenféle könyvekben olvastam bizonyításokat arra, hogy a csimpánz nem tud megtanulni két lábon járni. Gyönyörűen föl lehet rajzolni mechanikailag a problémát, ugye fölrajzolják az ember súlyelosztását, fölrajzolják a csimpánz súlyelosztását. Akkor valahol van az embernek a súlypontja és a csimpánznak a súlypontja. Az ember súlypontja az a talpai fölé esik, a csimpánzé viszont a talpai elé. Hát ez többek között azért van, mert az ember feje az így ül a nyakon, a csimpánz feje meg így ül, és akkor az úgy előre húzza, de hát még másért is, mint tudom én, a vállai, meg a gerincének a hajlata, meg ez, meg az. Következésképpen az ember tud két lábon járni, mert amikor alá van támasztva ugye a talpainál, akkor a súlypont fölötte van a talpainak, tehát nem billen le. Hát ha meglököm, lebillen, de ha nem nagyon lököm meg, akkor nem. A csimpánz viszont a saját súlya előre húzza. Ezt kérem az elmélet, és ez teljesen rendben van, mert hát már csak egy csimpánz testnek a súlyelosztását azt ismerjük, és abból egy súlypontot mindenki tud szerkeszteni. Na most ezzel szemben van a következő. Volt egy kísérlet és egy megfigyelés. A megfigyelés az a Jean Goodall nevű angol hölgytől származik, aki egészen 20 éves kora óta minden évben néhány hónapot Kenyában meg Tanganyikában vadcsimpánzoknak a lakóhelyén tölt, és megfigyeli őket közvetlen közelről. Na már most, azt figyeld, egyszer a csimpánzok kaptak egy gyermekbénulás járványt. Meg kitört a járvány közöttük. Mire a Jean Goodallék észbe kaptak, és ott valamit fertőtlenítgetni tudtak meg efélét, egy csomó csimpánznak megbénult, egyiknek keze, másiknak lába, melyiknek. És az egyik csimpánznak megbénult az egyik karja. Ezek után ugye ő nem tudott négy kézzel menni. Néhány hét alatt tökéletes, egyenes testtartásban megtanult két lábomban. Nyilván nehezebben ment neki, mint az embernek, mert hiszen kétségkívül a súlypontja nem úgy helyezkedik el, meg a medence ízülete nem olyan, meg a csípőcsontja nem olyan, meg tudom én micsoda. De miután nem tudotta négy kézláb menni, ugye, mert az egyik karja béna volt, tehát hogy mondjam, hát akkor az, amit csinál, akkor állandóan ott töltük arra az oldalra. Néhány hét alatt megtanult két lábon jár. Na nem olyan jó, hogy így. Egy. Kettő. A Szovjetunióban van valahol Grúzián, azt hiszem Szuhumiban, egy kísérleti telep. Ott emberszabású majmot keveset tartanak, inkább páviánok vannak meg efélék, amik egy kicsit jobban bírják a hideget. De van többféle majom. Na most a következőt csinálták, egyszerűen mindegyikre ráhúztak egy pulóverszerűséget, olyan, ami így leszorította a karját. Ezek után egy jó néhány fajta majom igen hamar megtanult két lábon járni. Szóval nagy úra muszáj. Szóval maga a két lábon járás az menne. Na mostan, hogy ahhoz mennyi idő kellene, hogy az agyuk elérje az emberi agy fejlettségét, hát az egy nehezebb kérdés. Hogy embernél mennyi idő kellett ehhez, azt tudjuk. A másfél-két millió évvel ezelőtt élt emberősöknek, azok a bizonyos Australopithecus félék, de hát hogyha a csimpánz ilyen közel van hozzánk származástanilag, akkor ezeket is homónak kell nevezni persze. Azoknak körülbelül akkora volt az agy térfogata, mint hát vagy a csimpánzé, vagy a gorilláé. Most a csimpánzénál egy kicsit nagyobb volt, de 10%-kal, és innen 2 millió év alatt elérkeztünk oda, ahol most vagyunk. Na most ez alatt a 2 millió év alatt persze jégkorszakok voltak, ami hát kényszer folytán gyorsítja a fejlődést. De viszont nem biztos, hogy mind a 2 millió évre szükség volt, mert nagyon úgy néz ki, hogy az agy fejlődése lökésekben ment le. Szóval voltak rövid időszakok, amikor megnőtt, és utána egy darabig megint megnőtt. De 2 millió év az biztosan elég. Na mostan van itt azonban egy nehezebb probléma. Nevezetesen az, hogy szükségünk van-e, ugye az emberi agy az, hát köbcentire szokták mondani, de ez körülbelül ugyanannyi gram, mert hát vízsűrűségű az egész. A férfiaknál 1350 köbcenti körül van az átlag, nőknél talán 1250 köbcenti. Ez a mostani átlag. A neandervölgyének nagyobb volt. Na mostan, a kérdés az, hogy szükség van-e mind erre az 1300 köbcentire az ember értelmi működéséhez. Vannak gyanús jelek, amik arra mutatnak, hogy nincs szükség az egészre. Az egyik az, hogy a neandervölgyének nagyobb volt az agya, és azért valószínűleg nem volt okosabb, mint mi. A másik az, hogy van a törpenövésnek egy fajtája, amikor az egész testalkat arányosan kicsi. Na most annak a koponyája is kisebb, az agytérfokata is kisebb, de normális emberi értelme van. Azon kívül vannak olyan esetek, amikor csak a koponya növekedése állt le, korán elcsontosodott például, kicsi marad az agy, tehát mondjuk 500 köbcent is. Na most az ilyen az értelmi fogyatékos, de nem úgy, mint egy majom. Tehát például valamennyire tud beszélni, csak esetleg mondjuk egész életében csak 20-30 szót tanul meg. Tehát úgy néz ki, hogy 400-500 köbcentis majomaggyal is többet el lehetne érni, mint amennyit egy emberszabású majom tud. Na most ezek az emberszabású majmok, ezek aztán igazán paradicsomi körülmények között élnek a dzsungelben. Őnekik nem kell magukat strapálniuk, és valószínűleg ezért nem hoznak ki magukból többet. Most nagyobb aggyal persze többre lehet menni, hát egy csimpánz akárhogy igyekszik, nem lesz olyan okos, mint mi, de okosabb lehet, mint egy másik csimpánz. Úgy mondjam. Szóval igazából a beszéden kívül nagyon kevés olyan dolgot tudunk mondani, amiben nem fokozati a különbség, szóval amire azt lehet mondani, hogy mi tudjuk csinálni, a csimpánz meg nem. Volt mindenféle ilyen, hogy az állatok nem tudnak általánosítani, az ember tud. Hát csimpánzokkal lehet olyan kísérletet végezni, szépen meg lehet nekik tanítani például, hogy fényképeket válogassanak szét 2-3 csoportban. Emberi környezetben fölnevelt csimpánznak megtanították azt, hogy rakja külön az emberi és állati fényképeket. Ezt meg is csinálta azzal, hogy saját magát az emberek közé tette, és minden más csimpánz is. Na most vagy arról van szó, hogy ő emberi környezetben nőtt föl, és nem nagyon néz a tükörbe, tehát ő embernek tartja saját magát is. Vagy arról van szó, hogy fölvág, vagy arról van szó, hogy ő jobban tudta a leszármazástant, mint 83-ig az óvulimusok. Ugye? Ez ízlés kérdése. De minden esetre általánosítani általánosít. Most süketném a jelbeszédre, csimpánzokat is meg lehet tanítani, és olyan 100-150-200 szót meg is tanulnak, és azokat valahogy használják. Csak torokból jövő beszédre nem lehet megtanítani, és akkor erre mindenféle találgatások vannak, hogy nyilván azért, mert a légzőszerveik felépítése más, illetőleg azért, mert azt a kis csimpánzt, amely túlhangosan szövegelt a szőserdőben, azt elvitte az óriás kígyó, tehát akkor egy ilyen beépített gátlás van nekik, hogy ne adjanak hangot, hanem muszáj. Vagy például a látó és a halló központ egymástól messze van az agyukban. És ezért nem tudják a látott és a hallott dolgot összekötni, de a süketnél, a jelbeszédnél a látott és látott dolgot kell összekötni. Na most a beszédnek nem létezik definíciója, tehát most az, hogy valaki 150 szót süketném a jelbeszédben használ, de nem használ 500-at, hogy akkor most egy beszéd vagy nem beszéd, hát ki tudja. Volt egy Coco nevű gorilla. Valahol vagy San Franciscóban, vagy Los Angelesben, akit kikölcsönöztek az egyik egyetemnek valamelyik tanszékére egy ideig, hogy tanítsák meg őt süketném a jelbeszédre. Aztán végén a diákok meg a fiatal asszisztensek elhatározták, hogy nem adják vissza a kokót, és polgárjogi pert akartak csinálni a dologból, mert ha bizonyítani tudják, hogy értelmes lény, akkor nem szabad rácsok mögött tartani. Aztán valami kompromisszummal ért véget az eljárás, szóval nem ment végig a peres eljárás. De most olvastam én olyan cikket, amiben egy kis gorilla nevelőmamája, ilyen, nem tudom, 3-4 éves volt a gorilla gyerek, aki tanította őt süketném a jelbeszéddel beszélni, azt állította a cikkben, hogy a nevelt lánya az a hasonlókorú embergyerekek számára készült intelligencia teszten egyszer 86, egyszer 94 pontot ért el, pedig a teszt kiértékelésénél még rossz indulatúak is voltak a nevelt lányával szemben. Hát például azért, mert van egy ilyen kérdés, hogy mit csinálsz, ha esik az eső, hova mész, és akkor van három ábra, egy ház, egy fa, és nem tudom. És a gorilla lány az a fát választotta, és ez nulla pont. Hát ez nem jó válasz, hát az ember nem megy a fára, hogyha esik az eső, nem bemegy a házba. Igen, ám, de a gorillák ilyenkor fölmennek a fára, és ott a leveleket összeállítják, tehát az ő nevelt lányával, hát pikkeltek rá azok, akik kiértékelték a tesztet, mert igazán jó válasznak is vették volna. Na most, ha az tényleg elért 94 pontot, az egy csodálatos dolog, mert 70 ponttól normálisnak számít valaki az IQ-tesztnél, ha mondjuk csak 70 pontja van, hát akkor azt mondják, hogy hát az azért nem egy ész kombány, de az normális. Na most, ha a gorilla lánya hasonlókorú embergyerekek számára való tesztnél 94 pontot ért el, akkor a kérdés el van döntve, ugye? Akkor emberi értelme van, csak hogy mamák még akkor is, hogyha nevelő mamák, mindig azt szokták bizonyítani, hogy az ő gyerekük a sokkal okosabb, mint a többi gyerek. Tehát ebben a kérdésben nem lehet abból kiindulni, hogy a gorilla lánynak a nevelő mamája mit ír arról, hogy milyen kitűnő eredményeket ért el a teszten az ő gyereke, és hogy pikkeltek rá a pszichológusok. Szóval, ez egy nehéz kérdés. Tény az, hogy a csimpánz és a gorilla ősei minden bizonnyal, szóval amennyire tudjuk, olyan területen éltek, ahol semmiféle erőfeszítésre nem volt szükség, azt az egyet kivéve, hogy fölhúzódni a fák ágaira és ott szaladgálni. Tehát nem kellett ravasznak lenni, nem kellett szorgalmasnak lenni, nem kellett kitartónak lenni. Valahogy úgy néz ki, hogy az összes emberszabású majom az a lustákítója. Mi pedig vagyunk a szorgalmasak. És meg is látszik a különbség. Na most, hogy mennyi idő kellene az utolérésre? Hát én nekem fogalmam sincs. Annyi idő biztos elég lenne, amennyi az elválás óta eltelt. Tehát ilyen mondjuk 5 millió év. Na most, ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy a most létező csimpánz meg a most létező gorilla már valamelyest specializálódott. Tehát neki esetleg még vissza is kellene mennie a fejlődésbe egy kicsit, és aztán megint megjogasztott. De hát ha például mi minden generációban kiválasztjuk a legértelmesebbeket, akkor ez sokkal gyorsabban is megy. Hát tessék megnézni, hogy egy kitenyésztett kutya mennyivel értelmesebb, mint a farkas. Nem olyan talpra esett, nem olyan önálló, nem olyan számolni biztos jobban. Mert bizonyos fajta kutyákat beszédmegértés meg ilyen szempontból tenyésztettek. Az agyfejlődése semmivel sem titokzatosabb, mint mondjuk a hátsó lábizomzatának a fejlődése. Egy kicsit bonyolultabb dolog, mert az embernél igen bonyolult dolgok vannak arról, hogy az agy vérellátását például mindig biztosítsa a szervezet. Vagy hogy a felegyenesedett testtartás esetén is elég kérjusson föl. De úgy különben, hát hogyha az ember elkezdene csimpánzt tenyészteni, értelmes csimpánzt tenyészteni, akkor nagyon hamar szerintem évezredek alatt szupercsimpánzokat lehetne kitenyészteni, amik beszélni tudnának, meg a féléket tudnának csinálni, hogy aztán magától a természetes fejlődés mindig lassabb, mint a kiválogatódás. Hát tessék megnézni, hogy milyen különböző kutyák vannak most, néhány ezer éves tenyésztés után. Mert a természetes szelekciónál a mesterséges szelekció mindig erősebb. Hát a egyetlen házi állat van a macska, aminek a szaporodását az ember nem irányítja. Az összes többi állatnál gyakorlatilag az van, hogy a párosodást az ember szabja meg. Nem kiválogatás van. A természetes kiválogatás eldobja a legrosszabbul sikerült utódokat. A tenyésztésnél az ember megtervezi, hogy milyen legyen az utód. De sokkal jobb a hatásunk. Na ezzel szemben a házi állatok azok sose annyira életre valóak, mint a vadak, mert az ember egyetlen szempontra tenyészt. Úgyhogy lehet, hogy kitenyésztenénk hamar szupercsimpánzokat, amik az összes betegségre fogékonyak lennének, és azon kívül sánták. De menne. Szóval a csimpánz agy alapfelépítése nagyon hasonlít az emberi agyhoz, csak bizonyos részei kevésbé fejlettek. És az egész együtt kevesebb, mint fele az emberi agynak. De azért a szerkezet az hasonló. Most az emberi válást az valószínűleg a jégkorszakok kényszerítették ki, és a csimpánzok nem éltek át jégkorszakot, mert amikor errefelé jégkorszakok voltak, akkor Afrikában esős idők voltak. Hát az valamivel hűvösebb volt, de azért... Most itt van még valami. A majmok, beleértve minket is, azt hiszem a tengeri malac vagy mi mellett az egyetlen olyan élőlény, akik nem tudnak C-vitamint termelni. De ez fontos. Valamikor elvesztették ezt a képességüket, az összes többi fejlettebb állat, mondjuk az összes többi emlős állat, az képes az alapvető vegyületekből a C-vitamint fölépíteni. A majmok nem. Ez azt jelenti, hogy egy majom nem egyszerűen azért nem tud megélni Európában, mert hideg van, hanem azért, mert az év bizonyos szakaszában nincs zöld növényzet. Télen. És akkor skorbutot kap és elpusztul. Ugyanúgy, ahogy az angol hajósok skorbutot kaptak először, amikor hosszú utakra mentek és elpusztultak. Na mostan ez azt jelenti, ez most egy nagyon rázós ügy. Tudni, azt mondjuk, hogy a jégkorszakok hatottak az emberi értelem kifejlődésére, és ez minden bizonnyal igaz. Viszont az ember elődje valószínűleg nem élt volna meg olyan helyen, ahol eljegesedés van. Mert C-vitamin hiányában elpusztul. Tehát ez csak valahogy nagyon fokozatosan mehetett végbe, és ezért szorultak ki az ember elődök 6-7 millió évvel ezelőtt Európában. És ezért történt az emberré válás végül is Afrikában. Jól lehet, volt itt Európában például Rudabányán egy két lábon járó ős, aki benne volt a közvetlen leszármazási ősök között. Csak egyszerűen az az ág itt nem folytatódhatott. Ideális lett volna, ugye lehűlt az éghaj, dolgozni kell, nincsenek fák. Minden. Hát ahogy régen a nagykönyvben meg volt írva, hogy Darwin megfogalmazta, hogy hogy váltunk emberré. Csak ez nem ment közvetlenül, mert ilyen területen C-vitamin hiányban elpusztult az egész majom népesség. Tehát ez valahol hát most, ahova teszik az emberré válást, Kelet-Afrikába, ott a jégkorszakok idején sem volt eljegesedés, nem volt hideg, volt növényzet, csak éppen a geológiai körülmények alakulása miatt ott nem volt ősem. Ott először kifejlődött a két lábon járás, utána az ősember megint lassanként fölvándorolt északra, és hogy őszinte legyek, Én nem tudom, hogy a neandervölgyi mit csinált. A neandervölgyi az elégesedések alatt élt Európában. Tehát amikor ilyen ősembereket látunk lefestve képeken, amint mamutot vernek agyon, és körülbelül hó és jég van, és ilyen szörme bunda van rajtuk, ugye állatbőrök, az a neandervölgyi. Na most az élt a jég között. Fogalmam sincs, hogy honnan szerezte a C-vitamint. Valahonnan szerezte, mert életben maradt. Lehet, hogy mohát, meg zuzmót, meg ilyen smit szedett össze. De az nem volt egy könnyű dolog. Szóval az emberré válást a hideg maga az segítette volna, mint stimuláló erő, ugyanakkor a C-vitamin hiány akadályozta. És ezért az valahogy nagyon bonyolultan ment végbe.
Elhangzott Lukács Béla, az emberré válás kopernikuszi fordulata. A felvétel 1988. január 19-én készült.